Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan teremthet a vidék modern, értékalapú és fenntartható vállalkozásokat, miközben megőrzi a múltját és a hagyományait? Mit jelent ma vidéken vállalkozónak lenni, és hogyan válhat a közösség egy megtartó erővé? Egyáltalán hogyan lehet összehangolni a család, a szakmai élet és a közösség építés, valamint a fenntarthatóság iránti elhivatottságot? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk ma Petrik Ida közgazdásszal, közösségépítővel, a modern és stílusos vidéküzleti közösség alapítójával. Ida, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mai beszélgetésünk apropója a vidéki vállalkozók éjszakája, amiről majd a mai műsorban beszélgetünk részletesebben is. Ugyanakkor szerintem nagyon izgalmas az az út, ami mögötted áll, amit az elmúlt években felépítettél, miközben 4 gyerek édesanyja is vagy, mert hogy az ő születésük után egy picit előre szaladok, de ez fontos, 2023-ban alapítottad meg a modern és stílusos vidék üzleti közösséget. De hogy honnan is indult mindez, milyen érzés volt először belépni abba a bizonyos balatonfüredi kőházba? Induljunk innen.
Hú, hát ez igazából most már 17 éve történt, és annyira varázslatos érzés volt belépni, hogy képzeld el, Judit, mi elhatároztuk a férjemmel, hogy mi biztos, hogy sikeresen fogunk találni ingatlant, ingatlan közvetítő segítsége nélkül, és egyszerűen ezt a hirdetést nem találtuk sehogyan sem meg, úgyhogy föl kellett mégiscsak hívnunk, aki hirdette azt az ingatlan közvetítőt, és egy zsákutca végén egy teljesen eldugott, az utcáról nem is látszott maga a ház helyen volt, szóval utána rájöttünk, hogy ezért nem találtuk meg, bármennyire is azt gondoltuk, hogy mi nagyon ügyesek vagyunk ebben.
És egy nagyon régi épületről
van szó.
Régi épület,
az 1858-as térképeken már teljesen beazonosítható módon rajta van az épület, és akik a homlokzat díszeket készítették a felújítás során, ő azt mondta, hogy nagyon valószínű, hogy az 1790-es évek végén épült, mert az a terület akkor népesedett be, és akkor épültek ott a műemlék, ma már műemlék parasztházak. Úgyhogy egy valóban régi épület, és hát ahogy beléptünk, igazából utána már nem nagyon tudtunk szabadulni, és bárhány ingatlant megnéztünk, mindig-mindig visszatértünk ehhez a házhoz, ami egyébként eredetileg egy istálló volt, és az lett lakóházzá alakítva, de mi már lakóházként vásároltuk meg.
És ez volt akkor a vágyatok, egy régi épületet felújítani?
Hát a vágyunk nem a felújítás volt konkrétan, hanem inkább a régi épület. Igen, én nagyon-nagyon szerettem ezt a vidéki stílust, a hagyományőrzést, a hagyományoknak az ápolását, de mindezt már ilyen modern módon, szóval, hogy természetesen mosogatógép és padlófűtés is került a házba. Úgyhogy igazándiból ezt kerestük, és ugyan én falun nőttem föl, de aztán Budapestre vitt az utam, oda jártam egyetemre, majd külföldre is kerültem, és ott ismertem meg a férjem, és amikor hazatértünk, akkor mi elhatároztuk, hogy nem szeretnénk gyerekeket Budapesten nevelni, és kicsit ilyen idealista, meg romantikus módon mi azt gondoltuk, hogy a Balaton felvidéken alapítsunk családot, mert hát ez tényleg fantasztikusan gyönyörű, és végül aztán, amikor így összeírtuk a listát, hogy mik a szempontok, hogy ugye gyerekeket terveztünk, szerettük, hogy legyen iskola, óvoda, stb., úgyhogy végül Balatonfüred lett a befutó, de nagyban meghatározta ez a ház is, hogy miért ott telepettünk le végül.
Annyit elárultál, hogy vidéken nőttél fel, és ezt akartam kérdezni, miért fontos számodra a vidéki élet, a vidéki lét, illetve az, hogy tegyél valamint az ott élőkért, mert ez már ugye egy következő lépés, ami nem feltétlenül adja magát.
Igen, Besenyőtelken nőttem föl, ott születtem, a szüleim most is ott élnek, ez Heves megyében, Eger és a Tiszató között egy 3000 fős falu. És hát egy ilyen végtelenül szabad gyerekkorunk volt ott. Én nagyon sokat bókláztam a mezőkön, madártollakat gyűjtögettem, és terméseket, és azt gondoltam, hogy én biztos, hogy erdőmérnök leszek, mert hogy én a természettel szeretnék foglalkozni. Aztán nyilván, amikor már jött a pályaválasztás kérdése, és jobban megismertem, hogy mivel is jár mondjuk egy-egy ilyen szakma, a szüleim ráhatására végül nem ezt a pályát választottam, de nagyon-nagyon közel maradt hozzám ez a téma, hiszen környezetgazdaságtan szakirányra jártam, majd később település és fejlesztés szakirányon szereztem meg a második diplomámat, úgyhogy egyértelmű volt, hogy a környezetvédelem az szívügyem, de végül a vállalati oldalról kerültem kapcsolatba ezzel a témával, és kezdtem el dolgozni, és a visszatérésem a vidék ki élethez, ez már az igazi szerelem projekt. A gyerekek megszületése után gondolkodtam azon, hogy mi is az én igazi utam, és én arra jöttem rá, hogy nekem a vidék adja mai napig a legtöbbet, és hogy az a tudás, amit a vállalati szférában, a nagy üzleti szektorban megszereztem a környezet tudatos válti működés terén, hogy ezt talán tudnám kamatoztatni a vidéki vállalkozások javára.
Igen, mert hogy ez egy nagyon különböző világ, vagy egy skálának a két vége, hogyha itt kívülről nézzük, az, ahogyan felnőttél, illetve az a nagyvállalati közeg, amiben dolgoztál. Hogyan formálta a mai értékrendedet az, ahonnan jöttél, és mennyire tudtad akár egy nagyvállalati közegben is ezt érvényre juttatni?
Hát én azt gondolom, hogy engem mai napig teljesen meghatároz az értékrend, amiben mi ott falun felnőttünk, velünk éltek a édesapámnak a szülei, szóval egy ilyen több generációs családi minta volt tulajdonképpen. Előttem gazdálkodtunk, nyilván nem az volt a szüleim fő foglalkozás, édesapám vállalkozó volt, anyukám pedig a helyi óvodának volt a vezetője, de emellett műveltünk földet, dolgoztunk mezőgazdaságban. Szóval, hogy hozzám ezek a hagyományos értékek ilyen szempontból nagyon-nagyon közel álltak. Aztán, hogy a munkám a nagyvállalatok irányába vitt, azért azt gondolom, hogy ott is megtaláltam azt a szerethető oldalát ennek a dolognak. Egy civil szervezetnél kezdtem el dolgozni non-profit szektorban. Ez a Követ Egyesület volt. Hát nagyon sok évvel ezelőtt, ezt most nem tudom kiszámolni se talán, de nem is ez a lényeg.
De hogy a közösségnek fontos szerepe volt akkor a munkaheljeit kiválasztásában
abszolút,
is.
Abszolút, igen, igen. Tehát tulajdonképpen a szüleim ezt sokáig firtatták is, hogy miért szeretnék én ilyen non-profit szervezetnél dolgozni. Ugye ők abszolút látták azt, hogy én elkerültem nagyvárosba, a Műszaki Egyetemen végeztem Budapesten, szóval olyan diploma van a kezemben, amivel gyakorlatilag bármit tudnék, de én mondtam nekik, hogy értsék meg, engem ez érdekel, tehát, hogy engem a non-profit szektor érdekel, engem a környezettudatos válti működés érdekel, és kértem, hogy bízzanak abban, hogy én ebben meg fogom találni a számításomat és az utamat, és ez így is lett.
És közben ráadásul rengeteget változott a világ, és mondod, a környezettudatos vállalati működést, az most egy hot topic. Most
abszolút.
Már sok
hát
éve.
Igen, ez akkor még Magyarországon elég gyerekcipőben járt, szóval nagyon progresszívnak számított a Követ már akkor is, amikor ezzel elkezdett foglalkozni. Egyébként pont most 30 évesek, és nagyon büszke vagyok rá mai napig, hogy ez lehetett az első munkahelyem. És igen, ma már ez megkerülhetetlen ez a téma, de akkor nem így volt, vagy akkor még például az internet nem volt ennyi információ, ami elérhető volt, tehát még tényleg papíralapú szakkönyvekből tanultuk ezt a szakmát, és nem tudtunk hozzájutni olyan könnyen rengeteg információhoz, úgyhogy teljesen más volt, de igen, engem akkor is ez vonzott, hogy ott közösség volt, hogy ott sok vállalkozást meg lehetett ismerni, sok mindenkivel lehetett együttműködni, és igazából ez így megmaradt bennem, tehát most is ezzel a szemlélettel indítottam el ezt a vidéki vállalkozói közösséget, hogy együtt könnyebb.
Milyen valós gazdasági súlya van a vidéki mikro, kis és középvállalkozásoknak? Ha már róluk beszélünk, ha számukra alakítottatok egy közösséget, akkor miért fontos ez?
Hát én azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy óriási gazdasági súlya van a vidéki vállalkozásoknak, és az Optennel közösen erre mutatókat, gazdasági mutatókat néztünk meg, úgyhogy most teljesen friss adatokat tudok neked mondani, hogy a hazai társas vállalkozásoknak közel a kétharmada vidéken működik, és ami szerintem egy még döbbenetesebb adat, hogy a versenyszférában foglalkoztatottak közül minden harmadik ember vidéki KKV-nál dolgozik. Tehát én azt gondolom, hogy ez aláhúzza azt, hogy megkerülhetetlenek, ha arról beszélünk, hogy gazdaságfejlesztés, ha arról beszélünk, hogy a vidéki régióknak a fejlődése nagyon nagyban múlik a mikro, kis és középvállalkozás, akiknek egyébként pedig a jelentős része családi vállalkozásként működik.
És ez egy nagyon fontos.
És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nálunk is a közösségünk tagjainak egy nagyon-nagyon jelentős része családi vállalkozás.
Egyébként azt is szoktátok nézni, vagy azt is érdekel benneteket, hogy ipari besorolás szempontjából az árbevétel hogyan oszlik meg? Mert most arról beszélünk, hogy milyen jelentős számban vannak jelen, de hogy milyen súlyjal az árbevétel szempontjából, ez is érdekes lehet.
Igen, hát körülbelül a közel a 40% 90%-át az árbevételüknek a nagy és kis kereskedelem teszi ki. Nagyjából 10%-os súlyt képvisel a mezőgazdaság, illetve az élelmiszert előállító vállalkozások. Ugyanígy körülbelül 10% körül mozog az ingatlan és az építőipar. És ami még nekünk egy érdekes adat, nekünk a tagjaink között is nagyon sok turizmussal, vendéglátással foglalkozó vidéki vállalkozás van, ők pedig 3%-ot tesznek hozzá árbevétel szempontjából.
Hát ezek a számok azért magukért beszélnek. Viszont, hogyha egy picit visszaugrunk a te életedhez, és ahhoz, hogy hogyan született meg ez a közösség, ugye onnan indultunk, hogy egy közel 200 éves ház felújításába vágtatok bele, és én kérdeztem, hogy egy ilyen ház felújításra volt-e az álmotok, te megmondtad, hogy na, a felújítás az nem. Mit tapasztaltál ebben az időszakban, és ez vezetette a közösség megalakításához?
Hát nekünk a felújítás az nehezen indult, mert egyáltalán nem volt helyismeretünk. És azért, mint ahogyan azt szoktam mondani, hogy a hagyományos értékeket őrző vidéki vállalkozóknál ott ez kicsit olyan, mint mondjuk egy ilyen régi háznak is. Tehát, hogy ez egy sajátos világ. És itt is tapasztaltuk azt, hogy nem minden kőműves tud egy ilyen házhoz hozzányúlni, nem ismer, stb. És nekünk ez nagyon sok idő volt, mire megtaláltuk azokat a szakembereket, akik otthonosan mozogtak egy ilyen régi ház felújításával kapcsolatban, aki mondjuk egy méteres kő rakott régi kőfalra, mert mondjuk egy ablakot vágni.
Tehát egy műemlék típusú épület, mert ez egy nagyon nehéz kérdés.
Hát meg ugye ezek statikailag, nem tudom, vagy régen nem volt koszorú, nem volt alapja a háznak, ugye teljesen más, hogyan építkeztek, más technológiák voltak. Úgyhogy ez okozott nekünk azért némi fejtörést.
Tehát a feltérképezés.
De a feltérképezés, igen. De ennek az eredménye lett az tulajdonképpen, hogy elindítottam a Vidéki Élet magazint, mert akkor nem volt az, hogy az interneten beírtam, hogy én egy nem tudom, régi házakhoz értő kőművest keresek, és rögtön 5-öt kidobott. Tehát sok vidéki vállalkozónak még saját weboldala sem volt. Nagyon sokan ezt a weboldalt, a vidéket.hu-t használták arra, hogy ott létrehoztunk nekik egy profilt, és ezt tették be mondjuk az e-mail aláírásunkba, mint ez lenne a weboldaluk.
Egy adatbázist kezdtél építeni?
Gyakorlatilag igen, mint egy aranyoldalak, csak kifejezetten erre a vidéki stílusra, termelők, manufaktúrákat, borászatokat, éttermeket mutattunk be, de ugyanígy tényleg építőiparral foglalkozó cégek, bútorrestaurátor, fabútorokat gyártó asztalos cég, gyapjúszőnyeget készítő manufaktúra. Tehát kifejezetten, akik a hagyományokra építik a vállalkozásukat, őket kerestem én akkor.
És ott te kerestél meg mindenkit, vagy egy idő után ez kezdett átfordulni, és jelentkeztek is?
Hát ez egy nem várt siker lett ez a történet, és lehet, hogy tényleg ennek is volt köszönhető, hogy akkor egyáltalán nem voltak elérhetőek ezek az információk sehol, úgyhogy egy idő után már maguktól is igen felfedezték ezt a vállalkozások. Még annyit tennék ez hozzá, hogy ez akkor kifejezetten a Balaton északi részére korlátozódott, hiszen mi ott éltünk, nekem pici babám volt, tehát nekem ez egy ilyen anyukaként, ilyen hobbiként kezdtem el csinálni, és ez már most, amikor gyakorlatilag a közösséggel elkezdtem foglalkozni, ez akkor váltam úgy országossá ebben az online térben is.
Arról beszéltünk, hogy ezt a közösséget, amikor megalapítottad, akkor már nagy gyerekeid voltak. Amikor ebbe az egészbe belefogtál, akkor még pici babád. És akkor itt jön be a work-life balance kérdése, hogy négy gyermek nevelése mellett a vállalkozói szerep, vagy egyáltalán azon túl mutatóan egy közösség építése, hogy fért bele az életedbe?
Mindig nagyon tevékeny voltam, szóval amikor a gyermekeimmel otthon voltam, mondjuk szülési szabadságon, akkor is biztos, hogy valami kis felújítást, vagy valamit azért úgy kellett mellette csinálni, vagy önkénteskedtem a nagyobb gyerkőt általános iskolájában.
Tehát kellett még egy projekt?
Tehát mindig volt projektem, ez így igaz. Mindig volt projektem, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy a férjemnek is van egy vállalkozása, és mi gondoltunk arra a harmadik gyermekünk születése után, hogy én akkor már úgy éreztem, hogy az ő vállalkozása miatt sem tudok visszamenni a korábbi munkahelyemre dolgozni.
Mert hogy a nagyvállalati szektorban dolgoztál akkor?
Hát az is egy civil szervezet volt, csak nagyvállalatok vezérigazgatóival dolgoztunk együtt, de amúgy jogi formáját tekintve egy egyesület volt. De igen, annyira sok elfoglaltsága járt, bármennyire is egyébként rugalmas volt a munkahelyem, tehát tényleg úgy alakítottam, hogy szerettem volna, de egészen egyszerűen annyira sok feladattal járt, hogy úgy éreztük, hogy a férjem munkája mellett, meg a gyerekek mellett nem fér bele. És akkor mi megpróbáltuk azt, hogy együtt dolgozzunk az ő cégében, és tudom, hogy ez nagyon sok családi vállalkozásnál fantasztikusan működik. Nálunk nem működött. Én azt gondolom, hogy mi abban voltunk ügyesek, hogy ezt hamar felismertük. Egészen egyszerűen egyébként abból fakadt, hogy az a terület, amivel ők foglalkoztak, egy mérnöki terület, annyira távol állt tőlem, a személyiségemtől, hogy egyszerűen szerintem ez volt a gátja annak, hogy én ott nem tudtam.
Hát, hogy ebbe belevesd magad.
Tehát, hogy igen, hogy ez nem működött, és hát szerencsére a férjem abban nagyon támogatott, hogy találjak ki akkor valamit. Ugye az egyértelmű volt, meg addigra megszületett a negyedik kislányunk is, hogy alkalmazottként nem tudok elmenni dolgozni gyakorlatilag sehová.
Most itt a műsor előtt elölted a legkisebb, hat a legnagyobb 16 igen, éves, tehát igen. Hogy azért még van feladat.
Még pici, igen, óvodás dolgim az is teljes, és azért a nagyokkal is van feladat, és inkább így a férjem időbeosztása miatt is tudom, hogy nagyon sok 4 gyermekes édesanyja egyébként dolgozik munkahelyen, de mi akkor úgy ítéltük meg, hogy a családi egyensúly miatt talán ez lenne egy a helyesebb döntés, hogy én valami olyan projektet találok magamnak, amit rugalmasan tudok alakítani. És elkezdtem akkor gondolkodni, hogy mi is az, ami engem igazán érdekel, és akkor jöttem rá, hogy engem még mindig a vidéki vállalkozások elképesztően érdekelnek, és hogy nincs nekik olyan üzleti közösségük Magyarországon, ami ugyanazt az érzést adja meg, amit mondjuk egy nagyvállalat vezetőjének, ahol én korábban dolgoztam, nyújtott az a szervezet, mert hogy én azt vallom, hogy nem az a lényeg, hogy mekkora céget vezetünk, vagy milyen iparágban, vagy az országban hol van ez, hanem hogy amit csinálunk, ha jól csináljuk, akkor nekünk igenis jár ez az üzleti kiválóság érzés, és én ezt határoztam, hogy ezt szeretném adni a vidéki vállalkozóknak, ahol ráadásul azt látom, hogy sokkal kevesebb egy vidéki vállalkozónak az önbizalma, sokkal kevésbé hiszi el magáról, hogy ő igenis nagyon komoly értéket teremt azzal, hogy ott teremt munkahelyeket, hogy tovább visz egy családi hagyományt, egy családi vállalkozást, tehát hogy ezeknek óriási értéke van.
És bocsánat, hogy itt közbevágok, miért gondolják ezt, miért van ez a köztudatban, hogy kevesebbet ér az, amit ők képviselnek?
Hát ez nagyon érdekes, nem tudom magam sem, hogy ez miért
alakulhatott
ki. Mert hogy
sokukkal beszélgetsz, gondolom.
Igen, de még mindig az van, hogy egy cég akkor lesz nagy, nem tudom, ha az Budapesten van, vagy ha nagyon sok főt foglalkoztat, tehát hogy az értékekben még valahogy mindig ez, vagy például...
Tehát a sztereotípiák
igen, vagy amikor találkozom azzal, hogy van egy fantasztikus, mondjuk marketinggel foglalkozó ügynökség vidéken, és mindig megkérdezik tőlük, hogy ti komolyan vidékről csináljátok ezt a szuper céget? Hát miért vidékről? Miért ne lehetne ugyanolyan szuper céget csinálni, mint mondjuk Budapestről? Tehát már maga ez a fajta dolog. Vagy most például meghirdettünk egy díjat, és amikor fölhívnak vidéki vállalkozók, és hogy érdekli őket, de hogy hát, hogy miért pont ő lenne az, aki? És mondom, ezt nem így kell föltenni a kérdést. Miért pont? Ne én lennék az, aki megkaphatja ezt a díjat. Tehát, hogy,
ez egy nagyon komoly szemléletbeli különbség és váltás.
Itt abszolút szükség van egy ilyen szemléletváltásra, és azt is látom, hogy ugyanakkor fenntarthatóság szempontjából, ugye nekem az a szakterületem, óriási értéket képvisel egy vidéki vállalkozás. Tehát amikor mondjuk van egy családi gazdaság, ahol apáról, fiúra, vagy most már ugye nők is dolgoznak általában ezekben a családi vállalkozásokban, de generációról generációra öröklődik, akár egy ribizli termesztés, vagy bármit mondhatnék. Nekik elemi érdekük az, hogy ezt a vállalkozás 50-100 év múlva is működni tudjon. Tehát ő tényleg odafigyel arra, hogy nem vegyszerezi a talajt, nem meríti ki a talajt, hogy milyen technológiával dolgozza föl azt a gyümölcsöt, hiszen ő azt szeretné, hogy az ő gyereke is majd ezzel tudjon foglalkozni, meg az unokája is, és ehhez neki nagyon kell vigyázni a természeti értékekre is, szóval, hogy én tényleg azt látom, hogy van mire büszkének lenni a vidéki vállalkozásoknak, remélem, hogy ehhez mi hozzá tudunk járulni, hogy ők ezt minél inkább felismerjék.
Mi érdekli egyébként a vidéki vállalkozókat, mit tapasztalsz?
Hát én azt tapasztalom egyébként, hogy nagyon nyitottak a vidéki vállalkozók, úgyhogy igazából egyébként minden érdekli őket. Mi úgy alakítottuk ki a közösség működését, hogy a személyes találkozásunkkor inkább az inspiráció kerül előtérbe, és kevésbé mondjuk a szakmai tanulás, de szoktak lenni ilyen online, vagy akár személyes workshopjaink is, ahol pedig kifejezetten egy-egy olyan területet ragadunk ki, mondjuk nem tudom, kiberbiztonság, ami kifejezetten egy vállalkozás operatív működéséhez szükséges, és oda hívunk meg olyan szakértőt, akiről mi azt gondoljuk, hogy az ő tudása hiteles ebben a témában.
Tartunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Petrik Ida, közgazdász, a modern és stílusos vidéküzleti közösség alapítója. Hamarosan innen megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.